Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk!
Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Tesi Talks. Én Bukta Zsuzsanna vagyok, és sajnos a mai adásunkat a társházigazdám Debreceni Gergő nélkül kell felvennünk. A mai témánk a szurkolás, a szurkolói lét, a szurkolói identitás és a nemzeti identitás kapcsolatának a kérdésköre lesz. Sok szeretettel köszöntöm a vendégeinket. Elsőként Tabi Norbertet, aki az LTBTK történész szakos hallgatója volt, most pedig doktorandusz, és a témája többek között sport, futballtörténet és a futball és a nemzeti identitás kapcsolata. Szervusz, Norbi!
Szia, köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Köszöntöm másik vendégünket, Sőtér Dávidot, aki a Vasas Szurkolói Klub egyik alapítója. Szervusz, Dávid!
Én is köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást.
A szurkolás az egy ilyen nagyon érdekes pszichés állapot is, meg egy nagyon érdekes magatartás. Beszéljünk arról, vagy mondjátok el, mind a ketten szurkolók vagytok, sőt én is nagyon szeretem ezt a dolgot. Hogyan lettetek szurkolók, vagy mi indított el ezen az úton benneteket, Norbi?
Hát elég régre nyúlik vissza a dolog. Igazából én Ferencváros szurkoló vagyok, és hát gyerekkoromtól kezdve járok mérkőzésekre. 14 éves voltam először, amikor kint voltam. Tehát annyira azért nem fiatalon. Apukám vitt ki meccsre, és érdekes, hogy ő Vasas szurkoló. Viszont mi Kőbányán laktunk, illetve szüleim még most is ott laknak, és talán adta valahol magát, hogy a legközelebbi pálya a Fradi pálya, ugye? Illetve az MTK pálya is, de örülök, hogy a Fradi pályára vitt ki minket. Talán innen jött a családban nálunk, ez így nem öröklődött, hogy tovább mentek ugyanazok a kedvenc, tehát ugyanazok a csapatok, mert nagyapám pedig Újpest szurkoló volt, úgyhogy egy ilyen különleges, változatos család ilyen szempontból.
Dávid, honnan jött a Vasas szurkolás is, ugye maga klubnak a megalapítása?
Igen, nekem talán annyiból érdekesebb a dolog, hogy az én szüleim nem szerették a futballt, tehát édesapám sem járt mérkőzésekre, nem igazán, tehát ő inkább a küzdősport, birkózás, ezeket a sportágakat részesítette előnybe. Érdekes, mert amúgy Kőbányán lakom, és ugye én Vasas szurkoló vagyok. És azt még rólam tudni kell, hogy kárpátaljai születésű vagyok, tehát hogy ez még egy ilyen csavar a történetben. Amikor én kisrác voltam, akkor otthon gyakorlatilag az M1-et, a Duna TV-t lehetett magyarul fogni. Olyan 11-10 éves koron környékén jött talán az RTL meg a TV2. És akkor a Vasasnak volt egy nagyon jó csapata. Váci Zoliékkal, Mónossal, Sáfárral a kapuban. Tehát tényleg egy jó, szép játékot játszó csapat. Én nagyon szerettem sportolni, futballozni. Valahova ide vezetném vissza. És aztán amikor átköltöztünk Magyarországra, akkor valahogy ilyen egyenes út vezetett a pálya mellé.
Nálam is ilyen kora gyerekkortól kezdődik, tehát már ilyen 6-7 évesen már néztem otthon a Fradi meccseket, bátyám is Fradi szurkoló, és akkor innen indult a dolog. Meccsen voltam először, és 14 évesen, tehát ott már azért adva volt, hogy hova visz ki minket.
Akkor még, én is szeretem még az előbb hozzászólni, mert a legközelebb pálya, képzeld el, ez a törekvés pálya, futballpálya. A törekvés valamikor 45-ben talán volt első osztályú labdarúgó csapat. Én ott futballoztam fiatalon, úgyhogy persze az már NB3-ban volt. De.
Igen, arra próbált gondolom figyelni azért a fánk, hogy NB1-es csapatnak a meccsére menjünk ki, de a törekvésre nem lett volna lehet.
Nagyon jó rívó szakosztálya van amúgy a törekvésnek.
Igen. Igen. És honnan jött a szurkolói klub ötlete? Mert ez hogyha jól sejtem, azért ugye az utóbbi időkben intézményesült egy kicsit több csapatnál is, mert ugye régen sokan kiártak, voltak, ugye kialakultak a B-középnek a területei, meg voltak azok a szurkolók, akik minden héten kimennek, vagy akik csak alkalmilag mennek ki. Maga a szurkolói klub alapítását, azt mi motiválta, honnan jött az ötlet, és mi volt a célotok vele?
Ennek elég racionális indokai voltak, mert már sok éve kijártam, amikor ez a klub megalakult, tehát hogy ez a szurkolói klub, ez ugye bejegyzett egyesületként működik, tehát nem az a fajta futballszurkolói csoport, mint aki drapériában van kint a mérkőzésen, hanem itt tényleg az volt a lényege, hogy egy jogilag bejegyzett szervezet legyen, ahova esetleg lehet utalni mondjuk adót, 1%-ot, ahol esetleg meg lehet jelenni, ahol tudunk mondjuk a klubnak a közgyűlésében kapni egy szavazati jogot, tehát hogy ezt így szerettünk volna intézményesíteni. Uh-huh. Ez volt a lényeg.
És bele is tudtok szólni ezek szerint akkor a Vasasnak a
nagyon konstruktívan állnak hozzánk a klubtól jellemző módon. Ugye nekünk az SC-nek, tehát hogy külön van most már nálunk a futballklub és a sportklub. A sportklubnak Markovics László az elnöke, már elég régóta és jó kapcsolatot ápolunk. Segítőkészen állnak hozzánk, és sok mindent meg tudunk vitatni. Egészen attól, hogy mondjuk milyen legyen a következő szezonnak a meze, tehát hogy milyen motívum legyen rajta, vagy amikor a stadion épült, akkor megkérdeztek róla ott személyesen engem, hogy milyen székeket szeretnénk a kapu mögötti lelátóra, hogy mi az, amiről mi is azt gondoljuk, hogy az oda jó lesz. Tehát, hogy egy jó kapcsolat van közöttünk.
Uh-huh. Ugye a szurkoláshoz meg a szurkolói klubokhoz hozzátartozik a rivalizálás, a más csapatokkal való rivalizálás. Ugye Magyarországon a Fradi Újpest az, ami a legismertebb, illetve korábban ugye a sporttörténet során ugye a Fradi MTK volt sokáig, de ott ugye talán sajnos az MTK-nak nincs olyan közönsége, de a Vasas szurkolói klubja, tartotok kapcsolatot más szurkolói klubokkal, vagy van-e a Vasasnak is ilyen rivális, mert nem annyira ismert ez?
Ha nem is így a szurkolói egyesület, de így maga, mint a Vasas szurkolói tábor, igen, tart kapcsolatot. Két fontos kapcsolatunk van, az egyik a Győr, ami már egy több mint 15 éves barátság, vagy közel 15 éves. Velük jóba vagyunk, akár egymás meccsere is eljárogatunk. Egy pár éve van egy lengyel negyedosztályú, vagy ötödosztályú talán csapat, akivel jó kapcsolatot ápolunk. Ez inkább szól a lengyel-magyar barátságról, mint a futballról, vagy hát nyilván, tehát a foci köré szerveződik ez, de hogy fontosnak tartjuk ápolni a két nemzet barátságát. Ezen felül vannak semleges, meg normális kapcsolataink Békés Csabával, Újpest, hogy vannak olyan táborok, akikkel mindenféle konfliktus nélkül le tudunk hozni egy mérkőzést, és aztán vannak olyanok, akikkel nem mindig.
És ők kicsodák.
Hát például most, ha itt a Norbira nézek, tegnap volt Vasas-Ferencváros mérkőzés a kupában, a Norbék nyertek 2-0-ra, velük nem mindig sikerül konfliktus nélkül lehozni, és mondjuk a magyar klub a 90%-ával, mondjuk talán nem vagyunk jobban, ezt így el lehet mondani. Tehát kevesebb klubban vagyunk jobban, mint akivel.
Igen, ez talán nem meglepő a hallgatóság számára sem. Ez az a mi, meg ti, ez ugye abban a szempontból nagyon érdekes, hogy ugye a szurkolóknál, a szurkolásnál ugye rendszeresen előjön az, hogy a szurkoló úgy beszél a csapatáról, hogy mi nyertünk, vagy ti nyertetek, vagy hozzánk jött a nem tudom milyen edző. Ugye ez már ugye a klubban való azonosulás felé visz. Norbi, te ebben a témában végzed a doktori tanulmányaidat. Hogyan lehet definiálni ezt a szurkoló identitást, vagy miért alakul ki a szurkolókban ez az érzés, hogy ők egyek a csapattal, és hogyan néz ez ki?
Kicsit távolabbról kezdeném a dolgot. Ugye magát a jelenséget akarjuk megérteni, akkor szerintem nagyon fontos, hogy visszamenjünk a század előre, tehát a 20. századnak az első időszakára, amikor ugye elkezdenek megalakulni ezek az egyesületek. Ugye ez az időszak, amikor a tömegtársadalmak elkezdenek létrejönni, ugye Európa szerte nálunk ugye kicsit később, nem a század elején, de azért folyamatosan ugye zajlik ez a folyamat. Nagyon sokan, ahogy beköltöznek a városokba, úgy egy ilyen falanszter életmódot kezdenek el élni, ugye élnek a panelban egymástól elzárva az embereket, ismerjük ezt az életmódot. Azok a fajta közösségi összetartó kapcsok, ami korábban megvoltak, például egy kis településen, egy faluban, ezek ugye már nincsenek meg. Háttérbe szorulnak a vallások ebben az a keresztény vallás ugye háttérbe szorul Európában is, hiszen ugye, ahogy a technológia előre tör, a természettudományok mindenhatósága jön el tulajdonképpen, úgy ez a fajta vallásos hit, ez veszít az erejéből. Tehát hiányoznak azok a fogózkodók az embereknek, ami korábban adva voltak, és pontosan ezek az egyesületek, ahogy létrejönnek, ugye, ahogy kialakulnak a különböző társadalmi csoportok mentén, illetve előbb-utóbb önálló identitás alakul ki ugye az egyes klubokhoz kapcsolódóan, és ugye a szurkoló táborok megjelennek, tehát ahogy elkezdenek kötődni, úgy ugye kialakulnak ezek a fajta közösségek, amik önálló identitásként jelennek meg ettől kezdve. Úgyhogy ha nagyon távolról közelítünk a dologhoz, akkor ugye innen ered ez az egész, hogy létrejönnek olyan új összetartó közösségek, amikre nagyon nagy szükség volt, és hát látjuk, hogy van ma is, tehát nagyon kevés más ilyen közösség van, ahol ugye rendszeresen, struktúrált módon újra és újra ki tudnak járni az emberek, és együtt tudnak lenni. Tehát, hogy van egy nagyon erős összetartó erő ebben a kapcsolatban.
Érdekes még az is a focival, a labdarúgással kapcsolatban, hogy ez minden társadalmi osztály számára érdekes, tehát mindenfajta szurkolót találunk. Nálatok ez hogy van, Dávid, a Vasasban mi a jellemző egyébként? Kik a tagjai a ti szurkoló táborotoknak?
Igen, ez egy érdekes kérdés pont a Vasasnál, azt hiszem, mert a mi gyökereink azok egyértelműen munkás gyökerek, tehát hogy a mi identitásunk az tényleg a vas és fém munkásokból jön, és hát szoktak minket csúfolni azért azzal, hogy mi voltunk Kádár kedvenc csapata, ami így is van persze, de ez már messzebbre vezetne. A mai táboron ez a baloldali identitás nem igazán érződik. Az idősebb korosztályom úgy igen, ott érzékelem, hogy ott van egy ilyen kis szocialista kötődés még, tehát hogy nekünk van külön egy ilyen identitásunk. Hát ezen felül meg ugye, ha az ember tényleg sokat jár egy közösségbe, akkor azzal elkezd azonosulni. Tehát hogy tényleg hétről hétre ugyanazokkal a srácokkal megyünk, és itt nem csak arról van szó, hogy kimegyünk Angyalföldre, hanem mondjuk elutazunk, nem tudom, Hidas Németitől kezdve Nagykanizsáig bárhova, mert, hogy mondjam, én egy olyan majdnem 20 évet lehúztam a Lelánton, és abban mondjuk egy 15-et minden hétvégem ezzel tett. És mondjuk nem csak futball, hanem bárhol, ahol a Vasas játszott. Vannak olyan klubok, amiknek van egy plusz identitása, mint mondjuk az MTK a zsidó gyökereiről, a Vasas a munkás gyökereiről, és a Norbival előtte beszélgettük, és a Ferencvárosnak is van szerintem egy ilyen plusz identitása, ami meg kifejezetten ez a nemzeti, igen, meg ez az ellen... Zék, vagy a...
Hát ugye, igen, mert ugye polgári klubként jött létre annak idején, tehát egy kicsit úgy a pont a keresztény polgári, igen, konzervatívabb körök hozták létre. Ugye, amit én az előbb is akartam feszegetni, hogy itt nagyon hamar ugye szegény emberek, munkások, tehát mindenféle társadalmi státuszú ember szerette a futballt, mert ugye akkor, amikor kialakultak ezek a futballklubok, és elkezdődtek a mérkőzések, és kialakultak a szurkolótáborok, akkor azért más sportágokban sokkal elegánsabb közönség volt, nem kötődtek más sportágokhoz ezek az alacsonyabb társadalmi státuszú emberek, és a foci az ma is mindenki, ugye ez az egyik varázsa, tehát, hogy a legokosabb emberektől, esetleg az egyszerűbb emberekig mindenki megtalálja.
Megtalálna az egyszerűsége. Tehát igen, az, hogy ehhez tényleg egy labda kell, meg legalább két cipőt vagy két rongyot, az lesz a kapu, és nem kell hozzá semmi más. Tehát, hogy nem egy úri sport mondjuk, mint a lovaspóla, ami az ló kell, meg stb., vagy a tenisz, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért... Én az angol szurkolói, hogy mondjam, szubkultúrát ismerem talán behatóbban, és jellemzően ott és azért elsősorban a munkásoknak volt a kedvenc szórakozása, a hétvégén kimenni és megnézni a West Hamet mondjuk.
Igen, tehát ez abszolút így van, hogy a sokkal kisebb anyagi követelményei vannak ennek, mint egy gyakorlatilag bármilyen más sportnak, és ugye nem csak szurkolás szintjén, hát ez ugye megnyilvánul abban is, hogy miért annyian futballoztak tömegével ugye a gyerekek akár 30-as, 40-es, 50-es években Magyarországon is, hát erre volt ugye a legkisebb, ennek volt a legkisebb anyagi feltétele, tehát tényleg mezitláb gyakorlatilag kimentek a grundokra, valamilyen rongylabdát csináltak, ahogy Dávid is mondta, nem kell hozzá semmilyen ráfordítás, és nyilván ez a szurkolásban is megnyilvánul, illetve, hogy egyszerűen érthető szabályai vannak, illetve már csak a fizikai tér miatt is ugye a legtöbb szurkolót ezt tudja befogadni. Tehát ha belegondolunk abba, hogy akár egy kézilabda meccs, akár egy, bár ugye 40-es, 50-es években ezek még nyitott pályás meccsek volt a kézilabdán is, de a pálya mérete is nyilván azért meg, mert egy csomó olyan szempont van, ami miatt azért a futball arra a legalkalmasabb itt Európában, hogy igazán tömegek menjenek ki ezekre a meccsekre, úgyhogy
És ez hagyjuk ki Dél-Amerikát. Mert
és Dél-Amerika, igen. Igen, Észak-Amerikára gondoltam, csak hogy ott ugye különleges helyzet, egészen más ugye, mint Európa, hiszen ott ugye ezek a, inkább a szórakoztatóiparról szól, és ugye ott ugyan tömegek mennek ki az NFL, az NBA, az NHL meccsekre, de hát hogyha egy európai szemmel nézzük, akkor szurkolói szemmel néha szinte megmosolyogtató, ugye, hogy milyen hangulat van rajta. Jó egyébként, meg megvan a maga varázsa, csak teljesen más nyilván, tehát más funkciót tölt be, mint Európában.
Most egy futball. Erre csak annyiban reflektálom, volt szerencsém részt venni egy NHL mérkőzésen egy pár évvel ezelőtt, és én is ilyen kicsit olyan fintorogva mentem ki, hogy itt nem lesznek ultrák, nem lesznek szurkolók, mi lesz majd. Az ott egy show. Tehát, hogy az másodpercre lebontva megvan tervezve, hogy mikor, mit látsz, mi történik. Ha nem ugatkoz egy pillanatra sem, mert ha éppen mondjuk nincs játék, akkor nem tudom, dobálnak közét pólókat, vagy megy ez egy csókkamera, vagy akármi. Tehát, hogy az egy mini másodpercre megtervezett show. Más hangulat, érdekes tapasztalat volt. Uh-huh. Teljesen más, mint az európai szurkai felfogás.
És ugye több a szünet, tehát már ebben a lehetőségeket megadják vele, hogy a showról szóljon, hiszen hát, hogyha négy negyed van, vagy három harmad, akkor már ugye, úgyhogy fociban szerencsére csak negyed óra szünet van, úgyhogy nem nagyon van lehetőség ilyen showelemekre.
Uh-huh. Jártok egyébként más, mondjuk a Vasasnak ugye van kézilabda csapat, röplabda csapat, tehát vannak más csapatok is, szoktatok más meccsekre járni, vagy abszolút csak a foci
köti? Igen, az én baráti társaságomra jellemző az, hogy amikor fiatalok voltunk a mindenre, tehát hogy vízilabda, röplabda, kézilabda, futball, ha nem ütötte egymást, akkor egy volt olyan nap, amikor elmentünk három mérkőzésre is, ha lehetett, ha meg tudtuk tenni. Ma már azért kicsit kevesebbszer fordulok meg ilyen helyen, de például tavaly is voltam még röplabda mérkőzésen. Jellemzően most már a nagyobb meccsekre, de szívesek. Ugyanvasasnak megvan az előnye, hogy nagyon sok szakosztályunk van. Nem vagyok benne biztos, hogy nekünk van legtöbb, talán az Újpestnek még nálunk is több van. De...
Vagy a Fradinak.
Közel vannak ezek egymáshoz, igen.
Igen, de hogy azért a Vasasnak erős volt mindig a vízilabda csapata, a röplabda csapata, a kézilabda csapatunk a 70-es években zseniális, kb. Legyőzhetetlen volt. Most másodosztályban, bocsánat, most első osztályban vagyunk, feljutottunk idén először, úgyhogy igen, követjük ezeket. És tekintve, hogy a foci miatt mi nem sok tehát én 86-os születésű vagyok, akkor nyert a Vasas utoljára a Magyar Kupán, tehát én mióta élek, a Vasas semmit nem nyert labdarúgásban.
Mazohista szurkoló, igen, vagy igen, tehát van egy ilyen típus.
Sikerélményünk az nem sok van, emiatt például külföldre nem nagyon tudtunk utazni. Ezért voltam, hogy elmentünk Nagyváradra a vízilabda mérkőzésre, vagy Barcelonába, vagy valahova, csak hogy a Vasas miatt utazhassunk.
Uh-huh. Én, Fradinál ugye a foci mellett a női kézilabda, ami nagyon erős, hagyományosan. Régebben sokat jártam rá. Fiatalabb koromban sokat jártam rá. Igazából ez, a foci mellett a Fradinál ez volt az, amit uh-huh. úgy látogattam.
És van nektek, ugye most már egy kicsit, ugye hogy most már lehet bármit nézni, ugye beszélgettünk erről, hogy gyerekkorodban neked is ugye korlátozott volt, hogy mit láttál. Én is arra emlékszem, hogy nekem is még tinédzserként kezdődött az, hogy Bundesliga összefoglalókat láttunk például, és én például azért lettem Dortmund szurkoló, de hát ez egy ilyen igazi lányos dolog, mert hogy olyan cukik voltak, mint a méhecskék, tehát hogy a színeik meg a csikozzokni. Tehát ez engem nagyon megfogott, egyébként is nagyon jó hangulatúak voltak, mindig a Dortmundnak volt egy ilyen a szurkoló táborának egy ilyen legendás
az
híre. Úgyhogy én őket szerettem, és most is nagyon jellemző, hogy a fiatalok mondjuk Barcelona, vagy Real Madrid, vagy Manchester United szurkolók lesznek. Ugye ebben nyilván belejátszik az egyrészt a globalizáció, hogy most már lehet bármilyen mérkőzést nézni. Másrészt, hogy talán ez az apáról fiúra szurkolás ugye nem megtört egy kicsit, vagy nem annyira jellemző, és hát ugye itt is ugye nehezebb úgy kötődni a csapathoz, hogy nagyon gyakran váltogatják a játékosokat, sok az idegen légiós. Nehezebb most kötődést kialakítani mondjuk egy magyar csapatnak, mint korábban volt.
Magyar csapathoz, tehát...
Igen, tehát hogy akár mondjuk növekszik-e a szurkolótábora egy magyar aha. csapatnak, jönnek-e a gyerekek, fiatalok, kihozzák-e az apukák a aha. gyerekeiket.
Hát én, szoktam figyelni a nézőszámmal kapcsolatos statisztikákat, most a Covid nyilván ebbe egy kicsit beleszól, tehát így nem annyira lehet belőle az elmúlt két évből levonni talán következtetést, de azért az látszik, hogy hát nem igazán inkább csökkennek a nézőszámok. A Fradi ebből a szempontból egyébként kivétel, tehát itt valahogy az új stadion után, miután ugye megtörtént a klubvezetés, kiegyezett a szurkolótáborral, a szervezett csoportokkal, és ugye nagyon jól lett hirtelen a csapat, akkor elkezdett növekedni a nézőszám elég jelentősen, de olyan szinten, ami tényleg az elmúlt 20 évben sem volt előtte jellemző. Más csapatoknál nem, én inkább csökkenő tendenciát látok, és ebben biztos, hogy benne van, amit mondasz, hogy akkor az elérés manapság, tehát hogy bekapcsolja az ember a tévét, és akkor hétvégén 35 féle futballmeccset tud követni. Úgyhogy ennek nincsen jó hatása szerintem arra tényleg, hogy kimenjen valaki egy meccsre, tehát ez azért a motivációból el tud venni.
Rettentően nehéz építkezni, azt tudom elmondani, főleg mondjuk egy olyan csapatnál, mint a Vasas, aki, mint ahogy említettem, 30 éves semmit, vagy 35 éves semmit nem nyert. Nagyon nehéz fiatalokat bevonzani. Nyilván egy Ferencváros más ebből a szempontból, ahol mondjuk van futball is, meg van bajnokok ligája, tehát van sikerélmény, ott talán könnyebb lehet. A Vasasnak mégis valamiért vannak fiataljai, nem mondom, hogy tömegével, de ez valószínűleg szintén az identitás. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha csak a zászlóinkat figyelem, amik kimennek a mérkőzésen, Záhonytól kezdve Szolnokon keresztül, nekünk nagyon sok vidéki szurkolónk is van, bárhova megyünk mondjuk kupa mérkőzésre, de tényleg olyan nagyon messze lévő helyekre, mint tudom én, Cigánd, vagy akár, tehát ami teljesen a keleti határon van, helyi Vasasszurkolók jönnek ki és nézik. Nyilván ebben benne van az, hogy még sokaknak az apukája Vasasszurkoló volt, beszélt a, nem tudom, Farkas Jancsiról, a Mészőről, stb. Tehát, hogy azért ez benne van, de rettentően nehéz. Kíváncsi lennék, hogy mi lenne, ha egyszer lenne egy sikeres Vasas, hogy mennyire tudnak több fiatalt megszólítani, így viszont két kézzel ragaszkodunk minden sráchoz, aki kitalál.
Ez ugye a Honvédnál érdekes volt, ugye, hogy megnyerték a bajnokságot 2017-ben talán, azt hiszem, és hát nem... Érdekes volt ezt látni, hogy vajon tényleg meg tudja növelni, és én azt láttam, hogy sajnos nem. Tehát, hogy valahogy valami hiányzik, és még a kérdésednek a másik fele, ugye, hogy a légiósok, hogy mennyire lehet kötődni egy csapathoz, hogyha tele van légiósokkal. Hát ez, én azt gondolom, hogy ez mindenképp nehezíti a dolgot. Tehát még akár talán talán azt hiszem, hogy ebbe egyetértünk Dáviddal, hogy még gyerekkorunkban azért ugye tele voltak a magyar csapatok, tehát azok is, a saját csapataink is olyan ikonokkal, akik tényleg magyar játékosok, lehet, hogy nem voltak annyira jók, de lehetett hozzájuk kötődni. Sokkal nehezebb manapság, amikor évről évre gyakorlatilag kicserélődnek a keretek, és még hogyha olyan minőség is egy játékos, hogy megüti azt a színvonalat, amit a szurkoló elvár a klubnak a nívójához mérten, sokszor nem lehet ugye látni azt a fajta csapatért küzdeni akarást, amit akár korábban a magyar saját nevelési játékosokon lehetett látni. Persze ez nagyon nehéz kérdés, hiszen hogyha eredményt akar elérni egy klub, ahogy látszik a Fradinál is, magyar saját nevelési játékosokkal nem lehet elérni. Tehát akkor kellenek a külföldi játékosok, úgyhogy ez egy nehéz kérdés.
Nem biztos, hogy fel tudnám sorolni a tegnapi kezdő 11-ünket, és ezt nem szégyellem. Tehát, hogy konkrétan
igen, ez egy óriási különbség. Ugye, mert én vidéki vagyok, és vidéken, Mezőkövesden egyébként, ott nagyon sokáig megye egy volt ugye a maximum, és akkor nagyon sok helyi foci szerető kiment az ifi meccsre, mert ugye megnézte a felnőtt meccs előtt volt mindig az ifi meccs, és megnézte azt, hogy na, kik azok, akik majd ugye egy-két éven belül felkerülnek a felnőtt csapatba, és ez nagyon érdekes volt követni, és nagyon, nagyon jó lehetett ugye így kötődni egy csapathoz. Ma ugye ennek főleg az élvonalbeli csapatoknál nyilván nem látjuk szinte a nyomát sem. Nézzük akkor most a szurkolásnak egy kicsit a sötétebb oldalát, ugye a szurkoláshoz, vagy a szurkolói csoportokhoz kapcsolódott, ugye főleg a 80-as években volt ez nagyon feltűnő, és akkor burjánzott el a szurkolói huliganizmus, illetve ugye nagyon sokszor kötődnek szurkolói csoportokhoz rasszista felhangok. Ennek mi az oka, hogy ez ugye ebben az időszakban kialakult? Olyan emberek találták meg a szurkolást egy ilyen kommunikációs vagy közvetítő közeggé, akik mondjuk inkább ezeket a frusztrációikat akarták magukból kiadni?
mesterszakon a szakdolgozatomat azt a magyar futballhuliganizmus történetéből írtam, vagy hát a futballhuliganizmus egy lelátói erőszak, tehát már a kezdetektől, és nagyon érdekes, hogy már balhék azok megvoltak a második világháború előtt is. Ugye egészen más típusúak voltak a 20-as, 30-as, 40-es években, tehát ilyesmik voltak, hogy akkor beszaladtak 30-an, 40-en, és akkor a bírót akarták meglincselni, meg hasonlók, de egészen komoly botrányok voltak. Ugye más színezetet öltött utána, a 45 után ez. Akkor jött egy olyan időszak, amikor az ellenállásnak volt egyfajta szerepe, de nem ilyen szervezett balhékra kell gondolni, de mérkőzések után akár voltak már a 60-as években is összecsapások. Például a Fradinál, aminek volt ugye egy ilyen ellenállási funkciója, voltak rendőrökkel különböző atrocitások, és aztán ez az új típusú, vagy nevezhető így, hogy új típusú huliganizmus, huligán mozgalom, ez ugye az angol-holland területekről jön, és azért ezért 70-es, 80-as évektől, illetve 80-as évektől kezd, ahogy te is mondtad, átragadni Magyarországra, és szerintem a 90-es évek volt a csúcs ebből a szempontból, tehát ez a, biztos sokan emlékeznek még ezekre a képekre, ugye amikor híradóból, hogy már ezek az összeomló stadionok, ugye nem nagyon felkészült a rendőrség még ebben az időszakban, tipikus 90-es évek, tehát még egy ilyen köztes állapot, már nem szocializmus, még valami szervezetlen, valami nagyon szabados az életnek minden területén, és ugye, hogy ott a macskakövektől kezdve az utcatáblákon igazából minden repül, ugye ez volt ennek a csúcsidőszaka.
Metrofogantyúk.
Hogy miért jött ez be, csak nagyon rövidre fogva akkor a dolgot, nagyon összetett. Tehát egyrészt ezeket a nyugati mintákat láttam ezekre ilyen állambiztonsági jelentésekbe például utalásokat, hogy hogyan tekintik példának mondjuk a 80-as években az angol huliganizmust, Liverpoolt például, hogy hogyan lehet ezeket átvenni. Fölnő egy olyan generáció a Kádár rendszerbe, akik ugye az élet más területén is ugye ez jompecoknak nevezték, vagy huligánok, tehát ugye deklasszált elemek, tehát hogy ugye zajlanak a lecsúszása a társadalom bizonyos rétegeinek, úgyhogy összetett ez a jelenség, romlik a foci színvonala, egyre kevesebben vannak a meccseken, tehát egyre látványosabb, hogyha azok, akik kín vannak, azok mondjuk 90-es években ez tévesen tipikus volt, hogy kín vannak mondjuk 4000-en egy meccsen, és akkor abból a két tábor áll, üres a stadion, és a két kapu mögött van a két tábor, és akkor megy a... Szóval ott látványosabb ez nyilván.
A Vasasra azért nem nagyon jellemző, vagy nem hallunk balhékról, de azért vannak, vagy voltak balhék a Vasas körül is?
Azt hiszem, mi nem kerülünk be a sajtóba,
De... De rosszakodtok ti is ezért? Tehát,
azt hiszem, a Vasas
van olyan, amit megmentem már, hogy csináltál meccs
közben? A Vasas tábornak az a szűk magja, aki tényleg a Hemény magnak nevezhető. Ők valószínűleg az ország egyik legagresszívabb társasága pont azért, mert kevesen vannak, és azért mindenütt védeniük kellett magukat, mindenütt úgy kellett hozzáállni, hogy ők potenciálisan áldozatok is lehetnek akár. Én még egy kicsit visszautalnék így erre, hogy jönnek be ide az erőszak, vagy akár a rasszizmus, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én azt látom, vagy azt gondolom, hogy az angol társadalom kicsit leképezte a problémáit így a lelátóra is, tehát hogy effektív mondjuk a rasszizmus, tehát akkor kezdett el olyan létszámú pakisztáni, olyan létszámú idegen rasszú tömeg jelen lenni mondjuk London utcáin, ami szült olyan szubkultúrákat, mint mondjuk a skinhead mozgalomnak a rasszista része, mert ugye van olyan skinhead is, aki ezt nem tartja magáinak. Ez pedig valószínűleg az agresszivitás mellett óhatatlanul is így a lelátókra került. Itthon is divat volt a 90-es években, hogy skinheadek jártak a foci meccsekre, de azért mondom, hogy ez mondjuk az angol társadalomnak a legképp beződése, mert ugyanakkor ott van Olaszország, ahol mondjuk Dél-Olaszországban rengeteg balos vagy szélső balos csapat található, nem tudom, a Pisa például.
Ugye Livorno.
A Livorno. A Láció az jobboldali, ugye?
A Láció teljesen jobboldali, a Livorno viszont kifejezetten szélső balos. Tehát náluk a vörös csillag az mondjuk egy elfogadott jelképe lelátón, vagy tehát, hogy konkrétan kommunistáknak tartják magukat. Nyilván ezek a polgárpukasztás is egy kicsit. Azt érzem, hogy a mai csapatoknál már sokszor a jobboldaliság is egy kicsit inkább ilyen polgárpukasztás, hogy, hogy ne csak azért, ezt nem lehet, akkor mi ezt akarjuk.
Hát illetve Magyarországon ugye valahol törvényszerű, hogy ugye jobboldaliak lettek ezek a táborok alapvetően, hiszen itt ugye milyen lehetett lázadni, tehát itt a Kádár rendszer után az, hogy fiatalok kitalálják, hogy akkor csinálnak egy szélsőbalos csoportot a 90-es évek elején, amikor ugye ez bejön egy Magyarországra, ezek az ultramozgalmak, hát értető módon ez nem igazán volt egy lázadási forma.
Pécsen próbálkoztak vele. Igen, Pécsen próbálkoztak vele, gyorsan elhalt.
És ugye ugye ez abból is fakad, hogy amikor az ember bemegy egy ilyen tömegbe, és egy tömegnek a részévé válik, akkor ez másképp viselkedik, mint ahogy egyedül viselkedne. Tehát van egy ilyen feloldó érzés ebben a közös szurkolásban, hogy itt akkor most egészen más, kivetkőzik az ember magából, más dolgokat kiabál, mint amit mondjuk szűkebb körben szurkolva nem tenne meg. Valahol tulajdonképpen a szurkolói huliganizmus azt is jelentette, hogy tulajdonképpen legálisan követhetsz el olyan tetteket, verekedhetsz, vagy dobálhatsz valamit, vagy okozhatsz, garázdálkodhatsz, vagy garázdaságot követhetsz el, amit mondjuk ha az utcán csinálsz, akkor elvisz a rendőr. De a lelátót csinálta, nem vitt el a rendőr. Tehát vonzotta ez a huligánokat, vagy ez
azt gondolom, hogy biztos benne, bocsánat, csak erre az jutott eszembe, hogy a Liverpool már itt az előbb szóba került, ők a 80-as években, 90-es évek elején gyakorlatilag kirabolták Európát. De tényleg, ahol a Liverpool játszott, tehát azt megcsinálták, hogy mentek több ezeren az utcán, betörték az ékszerboltnak a kirakatát, szó szerint kirabolták, és lerakták egy lerakatba, majd visszarepültek egy héttel később, és felvették az aranyokat, és hazavitték. Tehát, hogy ilyen dolgokat is megengedtek maguknak annak idején az angol szurkolók, és nyilván, de ez már nem csak futball specifitás szerintem, hanem az, hogy a tömegnek van egy ilyen hatása.
De egyébként ez már az 50-es években jellemző volt, hogy a tömeg állarca mögé elbújni, ugye ilyen szempontból ez egyfajta, hát ez adja valahol a sava borsát, hogy 50-es, 60-as években, amikor ugye nincs szólásszabadság, nem nyilvánulhat meg a szurkoló olyan, az ember olyan dolgokban az utcán, hát azonnal elvinni a rendőr érte, az a lelátón nincs még nyilván bekamerázva. Tehát egy más időszak, vannak ugye ügynökök, meg vannak civil ruhás rendőrök, de mégiscsak a lelátó egy olyan terület, ahol lehet ilyen dolgokat kimondani. Egy példát szeretnék mondani. Fradinak volt egy Mindszenti Pál nevű cserekapusa a 40-es évek végén. Kettő meccsen játszott mindössze az NB1-ben, kettőször lépett pályára a Fradiban, előtte Kispestben játszott, és a lelátón volt, hogy a Fradi szurkolók éjjel Mindszenti rigmussal éltették, miután, amikor ugye Mindszenti József esztergomi érseket ugye perbe fogták. És na most ezt elképzelhetjük, hogyha ez utcán zajlik, hogy éjjel Mindszenti, hát az elképzelhető, hogy milyen következményekkel járt volna, szóval azonnal nyilván elvitték volna érte az embert. Lelátón ezt meg lehetett tenni. Tehát van egy ilyen fajta funkciója ennek.
Nekem az apósom mesélte, hogy az 50-es években, amikor azok a rendkívül jó hosszú távfutóink voltak, ugye az iharos féle társaság, illetve volt a Bütyök Bece nevű Kovács, azt hiszem, hogy Józsefnek hívták azt a hosszú távfutót, aki itt a Népstadionban legyőzte a Vladimir Kucot, aki akkor az 56-os olimpiának a nagy sztárja is volt, a szovjet futót, és hogy akkora örjöngés volt a teli Népstadionban, és ez valójában ugye nem annak szólt, hogy nem a sportoló ellen szólt, hanem egy szovjet sportoló, tehát a Szovjetunió megtestesítő ellen, tehát hogy ez ugye teljesen természetes. Hát beszéljünk most egy kicsit a magyar válogatott szurkolóiról, mert ugye az előző évben főleg, meg ugye az előző években azért bőven szolgáltattak tematikát a közbeszédben, meg a szurkolás, meg a magyar foci kapcsán. Ugye a Carpathian Brigad megalakulása, vagy az, hogy ők azzal a céllal alakultak, hogy a több klubnak a szurkoló táborát ugye a válogatott meccseken egyesítsék, ez tulajdonképpen egy szimpatikus kezdeményezés. És bizonyos dolgok, amiket a Carpathian Brigad csinál, én magam is láttam mérkőzésen, a közös szurkolás, a vezérszurkoló, a rigmusok, a óriási hangulatot tud teremteni. Mégis ugye a Carpathian Brigadhez, vagy egyáltalán válogatott szurkolókhoz kapcsolódnak ugye olyan negatív negatív megnyilvánulások, amelyek miatt büntették is a válogatottat, amelyek miatt a közvélemény egy része is nagyon negatív színben látja őket. Szoktatok-e a Kárpátián Brigádhez csatlakozni, Dávid, illetve neked mi a véleményed róluk, illetve jó dolognak tartod-e, vagy hogyan lehetne ezt kordában tartani, ezt a történetet?
Hát én azt hiszem, a tavalyi évben minden idegenbeli válogatott mérkőzésen ott voltam Münchenben, Londonban, Varsóban, most így hirtelen nem ugrik be, hogy hol játszottunk még, de hogy nagyjából szeretek elmenni a válogatottnak, főleg az idegenbeli találkozóira. Így nyilván van kapcsolatom a Kárpátián Brigádával, én is ott szoktam állni, ahol ők szurkolnak. Én azt hiszem, hogy azok a negatív felhangok, amik itt szóba kerülnek, az annak a 95%-a politika. Úgy nagy részt, kb. Úgy nettó. Tehát, hogyha valaki kijön, akkor ő azt tapasztalja, hogy ez egy elég befogadó, elég barátságos közeg, együtt énekelnek, jó hangulatot teremtenek. Igen, valóban nyilván egy ekkora tömegben előfordulnak olyan esetek, hogy valaki csúnyán beszél, vagy bedob egy sörös korsót a pálya felé, de hogy ebből akkora feneket kerítsnek, mint amekkorát kerítettek, hogy két embernek mondjuk a butasága miatt, mert bedobott két sörös poharat, zárt kaput rendeljenek el. Tehát ez teljesen irreális. Én azt gondolom, hogy maga ez a közeg is, amit ez a Kárpátián Brigád jelentett, ez egy egységet szimbolizál. Rajtunk kívül talán Boszniának van még ilyen nagyon erős válogatott szurkolói csoportja, ami klubokon felül áll. Szóval, hogy azt hiszem, hogy bizonyos embereket ez zavar, ez az egység. Én így gondolom. Legalábbis azt hiszem, hogy a sajtó nagyon-nagyon durván ráerősít ezekre a állítólagos balhékra. Én minden mérkőzésen ott voltam, nem tapasztaltam kirívó esetet.
Jó, hát ahogy a sördobálás az amúgy egyébként hát más nemzetekre is jellemző, mert ugye én is kint voltam a holland csen és a holland a hollandok elég csendesek voltak, szegények, mert ugye azon a meccsen ők kikaptak, de a csehek azok nagyon dobálták a sört. De ugye itt ugye az a probléma, hogy ugye néhány ember nem megengedhető dolgokat csinál, tehát vagy huhog, vagy bedobja a sört, vagy ugye olyan transzparenst mutat be. Most, hogyha van egy ilyen egységes szurkolói mag, akkor ezt ugye ő ellenük, tehát hogyha valami balhét csinálnak, akkor nekik ártanak, mert nem tud akkor senki kimenni a meccsre, tehát ez senkinek nem jó. Akkor a közösség miért nem tesz ezek ellen, az emberek ellen? Tud ellenük tenni valamit? Mert ugye itt ez a közösség érdeke lenne, tehát ennek a szurkolói közösségnek az érdeke lenne, hogy kiszűrje ezeket az elemeket.
Én azt gondolom, hogy klub szinten ez jól egyszerűbb, tekintve, hogy a szurkolói társadalom erőteljesen hierarchikus, ezért ha mondjuk a Vasasban történik olyan, amiről a közösség azt gondolja, hogy nem, akkor ott megvan az, aki azt mondja, hogy figyelj, barátom, vagy mész, vagy akkor itt így lehet viselkedni. A Kárpátián Brigád esetében azért nehezebb ez, mert több csapat szurkolói jönnek össze. Nincs olyan egyértelmű hierarchikus vezetője. Tehát a csoportnak van, de rendszeresen vannak olyan szurkolók a meccsen, akik mondjuk nem tartják a Kárpátián Brigád részének magukat, hanem nem tudom, Újpestinek, Diósgyőrinek, Debreceninek, stb. Neki egy Kárpátián Brigádos nem fogja megmondani, hogy te mit csinálhatsz, mert nem fogja megengedni. Mert egyszerűen nem így épül fel a hierarchia.
Azért itt egy nagyon nagy stadionról beszélünk, ugye a Puskás esetében, tehát 65 ezer stadion kapu mögé beférnek, nem tudom, 15-20 ezeren, nem 10 ezeren mondjuk, ahol ugye a Kárpátián Brigád szokott lenni. Nagyon nehéz lehet ezt tényleg úgy koordinálni, ráadásul ugye fölvesznek egy egységes öltözetet, mindenki feketébe van, mondjuk, vagy valamilyen olyan színben, amit ugye kér a csoport, és mondjuk vannak, nem tudom mennyien, lehetnek mondjuk 50-en a csoporttagok, akkor nagyon nehéz ezt kordában tartani azokat az embereket, akik mondjuk másik 8500 embert, aki oda csapódik.
Tehát tulajdonképpen a balhésok azok nem is feltétlenül a Kárpátián Brigádnek a kemény magjához tartoznak, hanem oda csapódnak hozzájuk, és akkor ővelük nem lehet kommunikálni, kvázi.
Hát én azt gondolom, hogy ahogy Dávid is mondta, hogy egy csoporton belül erős hierarchia van, tehát hogyha egy csoportvezetője azt mondja, hogy erről nyilván sokkal többet tud, de hogy én is azt látom kívülről, nem vagyok semmilyen csoportnak a tagja, de ismerek csoportokat, és tudom, hogy ott hogyha valamit megbeszélnek, és valami ki van adva, akkor azt tartják. Tehát alig, hanem nem. Tehát, hogy ez viszont, hogyha oda csatlakozik tényleg rengeteg ember, akkor hát most ez hogyan lehetne? Akkor is, hogyha próbálnak körbejárni úgy, hogy a meccs elején, ahogy a koreográfiát, amikor irányítják, hogy mikor tegyék föl, mikor ne. Ez is látszik, hogy még ezt is sokszor nehéz megértetni emberekkel, hogy mikor tegyék föl a zászlót az első percben. Nem, hogy az, hogy aztán egész meccsen miket csinálnak a látom.
Igen.
Az, hogy milyen feliratokat visznek esetleg, vagy mit énekelnek, vagy mit, ezt lehet kordában tartani? Mert ugye itt ezzel is szokott probléma lenni.
Viszonylagosan. Ugyanakkor viszont erről is azt gondolom, hogy én, aki viszonylag sok külföldi mérkőzésen voltam, nem feltétlenül válogatott miatt, hanem csak úgy, úgymond passzióval, vagy nem tudom, tehát hogy egy angol, akár első, de másod-harmad osztályú mérkőzésen sokkal durvább szövegek szoktak elhangzani, mint akár itt a hazai lelátón. Sőt, én igazság szerint, és most kicsit elvonatkoztak, én nem hiszek abban, hogy itthon van jelentős huliganizmus jelenleg. Tehát, hogy ez nem egy olyan szervezett huligán mozgalom, mint mondjuk a 90-es években volt. Vagy inkább azt mondom, jóval kevesebb ember, talán picit jobb szervezettséggel, mint a 90-es években. De hogy honnan jutottunk ide, most megmondom őszintén, hogy kicsit összekavarodtam a gondolataimban, hogy mi volt az eredeti kérdés.
De ugye azt arról beszéltünk, hogy a Carpathian Brigade, ja, ugye egyrészt jó, hogy van, másrészt meg ugye egy kicsit vonza ugye ezeket. Honnan ered egyébként ez, hogy ez a nemzeti identitás, ugye inkább ez a kicsit ilyen kirekesztőbb, jobboldali hozzáállás és a válogatottnak való szurkolás összefonódik?
Hát ugye ez, ahogy azt említettem, hogy a 90-es években, amikor kialakulnak ezek a csoportok, akkor alapvetően ezek jobboldali indítatásúak. Például a Carpathian Brigádnál, és nem tudok nyilván az önökben beszélni, de amennyire tudom, hát vannak, akik kluboknál is szurkolnak, meg hát alapvetően ez a közeg, ez inkább aki csoporttagként kijár, azt gondolom, hogy inkább ehhez a jobboldali közösséghez tartozóak.
Egy szót bedobnék, hogy Kelet-Európa. Tehát, hogy Kelet-Európán nehéz a sportolói csoportok, tehát szurkai csoportok között baloldalt találni. A cseheknél van rá módszer, de mondjuk, igen, tehát ennek is megvannak az okai.
Igen, ez a keleti blokk kérdés megint, hogy itt nyilván ez az ellenállási forma alakult ki a 90 után, meg már előtte is ennek van hagyománya. Mi egyébként nem is tulajdonítanék akkora jelentőséget annak, hogy milyen oldali. Itt inkább ugye a nemzeti identitás, ami tényleg megjelenik. Tehát amikor játszik a válogatott, akkor az olyan, mint egy klubidentitás, csak ott a nemzeti csapat az identitás. Ugye, mint amikor az olimpián szerepel a magyar csapat, akkor ugye az egyéni sportolók is egy csapattagjaivá válnak, és ugye előtte hát mondjuk senki nem néz általában szabad idejében, nem tudom, kajakkenu, magyar kajakkenu országos futamokat, ott viszont mindenki ugye körmét lerágva nézi, mint ugye a magyar csapat tagjai, ahogy szerepelnek, és ott a csapat, ami számít. És az, hogy a focinál ugye kijárnak az emberek, de most akkor még egy példa eszembe jut, ugye 2016-os Európa-bajnokság, ami mutatja, hogy mekkora ereje van a futballnak. Tehát amikor egy Izland elleni csoportmeccs, egy döntetlen után 100 000 ember spontán kimegy ünnepelni a belvárosba, ott szerintem nem volt jobboldali és baloldali, vagy nem volt ennek jelentősége. Ott az volt ennek a én azt gondolom a lényege, hogy valami olyan eufória kivitte az embereket, újra azt érezték, hogy de jó, hogy magyarok vagyunk, és magyarok, és nem bal és jobboldaliak, hanem tényleg valami, ami összeköti az embereket. És volt ott pár olyan nap, aztán, hogy a politika ezt hogyan próbálja utána felhasználni pro és kontra, bal és jobb oldalon is, vagy jobb és bal oldalon, kinek hogy tetszik, tehát, hogy ez teljesen már egy másik történet. De önmagában a szurkolóknak én azt gondolom, hogy ez a 16-os EB szerintem az egyik legcsodálatosabb dolog volt, ami történhetett itt.
Hát főleg azután, a pár évtized után, amit teljes énségben töltöttünk.
Egy fél szó, ha még erre reflektálhatok, én kint voltam végig Franciaországban, és nekem meg egy kicsit kimaradt ez az itthoni közeg. Tehát láttuk, hogy otthon mekkora eufória van, hogy kint vannak a körúton, stb. Kint is az volt nyilván, de olyan szívesen részt vettem mondjuk egy ilyen körútas menetelésbe, de...
Én pont fordítva vagyok, mert én meg akkor írtam a szakdolgozatomat a egyik politikatudomány mesterszakon, és nagyon terve volt, hogy menjek, és nem jutottam ki egyik meccsre se, én meg azt bánom, hogy nem voltam ott. Ugye például a Marseille vonulás, ami ugye ilyen legendás az Izland meccs előtt, de egyben igen, ez a hazai is óriási élmény volt az itteni.
A lengyel-ukránt hagytam ki a szakdolgozatom miatt. 2012-ben az szörnyű volt, már jegyem is
az
volt.
Az egyetem de... közben szól akkor gyakran.
Igen. Igen, az is igaz viszont, hogy ugye amellett, hogy nagyon sok embernek ad nagy élményt, az biztos, hogy maga az, hogyha akárha magyar sport, ugye most a téli olimpián is látszik ez, hogy a magyar sportoló ér el sikereket, ennek van egy komoly hatása, mondjuk én szerintem kisebb hatása van, mint amit neki tulajdonítunk sokszor, de hogy ez össze tudja hozni az embereket, de azért én azt gondolom, hogy a politika az nagyon jelentősen hát erodálja ezt a dolgot most, tehát nagyon sok embert taszít is ez az egész történet, tehát én nekem nagyon sok ismerősöm mondta, hogy nem menne ki válogatott meccsre, mert őt nagyon zavarja ez a fajta szurkolás, meg ez a fajta meldöngetős történet, meg a vonulást is nevetségesnek tartják, tehát hogy nagyon, nagyon különbözőek a vélemények, és tudja taszítani az embereket. Én például, amikor most az EB-n az első magyar meccsen egy fiatal önkéntes sráccal jártunk körbe, az volt a dolgunk, és akkor kijött az első angol, nem angol játékos, hanem ugye akkor portugálokkal játszott, kijött az első portugál, iszonyatos fügykoncert. És akkor rögtön azt mondta nekem ez a 18 éves srác, hogy ő ezt gyűlöli, hogy fütyülnek. Tehát, hogy fütyülik az ellenfelet. Más meg azt mondja, hogy de hát ez profi játékosok hozzá vannak szokva, hogy az ellenfelet ki kell fütyülni. Most ki kell fütyülni az ellenfelet? Vagy ez egy ilyen rettenetes sportszerűtlen dolog, vagy hogy ez hogy van? Mert ugye ez nem egy huligán megnyilvánulás, ez egy gyakori dolog azért, hogy az ellenfélre valamilyen módon nyomást gyakorol a közönség. De hogy ez, hol vannak a határok itt?
Én azért külön választanám például a húhogást és a fütyülést. Tehát nyilván a rasszista megnyilvánulások, én is azt gondolom, hogy teljesen elítélendő és nem való a stadionokba. Viszont az, hogy kifütyülik az ellenfél játékosait, ez mindenhol adott esetben jelen van, és én nem gondolom, hogy ebbe feltétlenül olyan nagyon nagy probléma lenne. Nyilván, hogy mit fütyülnek ki, tehát most volt valami ilyen eset, amikor a Luis Enriquének talán a fia, amikor, most lehet, hogy valami nem pontosan mondom, amikor meghalt a fia, azt hiszem, és román szurkolók kifütyülték, vagy volt valami, nem tudom, lehet az is félre lett aztán magyarázva, nem tudom, de hogyha ilyesmi van, azt gondolom, hogy ott nincs helye, de most önmagában az, hogy kifütyülnek egy játékost, én azt még abszolút abba a kategóriába sorolom, ami szerintem még beleférhet.
Ahogy szoktuk mondani, hogy nem színházba járunk, tehát a futballmérkőzés az mégsem az a közeg, ahol csendben ül az ember. Ez megint egy olyan dolog, hogy lehet gondolni róla rossz, jót, rosszat. Egyszerűen egy bizonyos tömeg fölött ezt már nem kontrollálod, hogy ki az, aki mondjuk fütyül, vagy ki az, aki esetleg húhogni kezd. Tehát ezt már nem lehet ennyire belátni. Azt gondolom, hogy most például nagyon-nagyon a sajtó erősítette föl a mostani Európa-bajnokságon a szerintem nem kirívó incidenseket, nagyon ráerősítettek, sőt, már előre megágyaztak cikkekkel, tehát szinte előre provokálták a szurkolókat, hogy majd biztos így fogtok viselkedni. És igen, és akkor így viselkedtek páram. Vagy nem tudom, tehát, hogy kicsit túl volt lőve például ez az LMBTQ dolog. Münchenbe kimentünk, és nem tudom, minden utcasarkon ilyen zászlókat próbáltak az arcunkba lóbálni, tehát szándékosan provokáltak, játszottak arra, hogy legyen valami. A német rendőrök egész konkrétan három nőnek öltözött férfit engedtek a magyar szurkolói gyülekező helyre. Tehát, hogy azért, hogy mondjam, egy felelős rendőri magatartás nem biztos, hogy ez nem biztos, hogy az, szerintem. Tehát folyamatosan érzékelve volt, hogy valamit csináljunk, valami legyen. És erre éhezett a sajtó, erre éhezett a politikának egy része, és én most például nyáron ezt éreztem.
Ha már így belementünk a politikába, csak egyetlen gondolat még ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy mind a két oldalról egyébként káros, amikor beleviszik a politikát. Engem kifejezetten zavart az Európa-bajnokságon most, hogy nem arról szólt semmi, hogy mennyire jól, nagyon jól szerepelt a magyar válogatott, és fantasztikusan szerepeltünk. Ehelyett arról volt szó, hogy milyen színű lesz a stadion, magyar zászló lesz, vagy szivárványos, térdelünk, vagy kifütyüljük, és ez megint pro és kontra, tehát, hogy én emiatt rettentően csalódott voltam, és nagyon mérges voltam, hogy hogy nem arról szól, amiről kéne, és mind a két oldal belekeverte a politikát, és igazából nem a sportról szólt, hanem a politikáról, ami szerintem káros.
Ez biztos, hogy káros, persze, tehát, hogy itt valóban nem a fociról beszélünk. Én mondjuk egy picit vitatkoznék, szerintem az, hogy 80 percig védekezünk, aztán vagy találunk egy gólt, vagy nem. Persze sokkal jobb, mint hogyha jól elvernek minket, de én azért nem gondolnám, hogy mondjuk annyira fantasztikusak voltunk. Persze mihez képest, ugye nyilván, de hát most nem szakmai beszélgetést folytatunk a fociról. Az biztos, hogy helytáltunk, tehát hogy az kétségtelen, hogy helytáltunk. Az ennél több messzebbre nem mennék. Valóban, ugye főleg az LMBTQ, és ugye itt nyilván a kormányzatnak ugye az akkori törvényhozás meg, tehát így ez nem is a szurkolókról szólt elsősorban ott, hanem inkább arról, hogy mit reagálnak a politikusok, meg a kormányzat hogyan viszonyul hozzá. Ugye nyilván az, hogy ők sem határolódtak el a dolgoktól, tehát ahogy általában azért egy kormány vagy egy politikai elhatárolódik alapvető problémáktól, azért itt nem volt elhatárolódás, mert saját politikájukkal mentek volna szembe, tehát hogy ez azért nyilván inkább a szurkolókat eszközként használták, talán egy kicsit ugye már a sajtóban is ahhoz, hogy akkor a kormányról lehessen negatívat mondani, de az biztos, hogy nagyon megosztó ez a történet. Nagyon megosztó, és ez nem hiányzik a magyar társadalomnak, amelyik egyébként is nagyon megosztott.
Igen, és hogy pont, bocsánat, Dávid, csak hogy pont egy olyan, láttuk 2016-ban, hogy ez pont alkalmas lenne arra, hogy összehozza az embereket. Pontosan ez lenne alkalmas.
Nem, igen, és 16-ban még azt gondolom, hogy ez még működött, tehát, hogy ott még úgy nagyon nem látszottak ezek a törésvonalak, és sajnos most megkihagytuk ezt a lehetőséget.
Én nem tudok mondani olyan másik eseményt, ahol nem csak sportot, semmiet, ahol spontán módon kiment volna ennyi ember, többször egymás után, és gyakorlatilag ilyen fiesta volt tényleg napokon keresztül, vagy heteken keresztül Budapesten, és látszott, hogy ez erre alkalmas a sport, és ehhez képest ezért szerintem nagyon elszomorító, hogy 5 évvel később, amikor újra adva, és ráadásul hazai pályán játszottunk, tehát ha valahol, akkor itt aztán adva lett volna valami hasonló, most Covid ide, Covid oda, és mégis valahogy pont az ellenkezője történt.
Én akkor most egy ellenvélemény fogalmazok, meg én nem értek egyet azzal, hogy a kormányzatnak ettől el kellett volna határolódnia. A kormány dolga esetleg az volt, hogy elnyertük a rendezést, megrendezték a futballmérkőzéseket. Még egyszer nem láttam olyan kirívó sportszerűtlen magatartást a magyar szurkolók részéről, ami azt indokolta volna, hogy egy ilyen magas, tehát kormányzati szintű elhatárolódás legyen. Én változatlanul azt gondolom, hogy itt ezt nagyon-nagyon erős, teljesen felerősítette a sajtónak egy része.
Jó, hát akkor ebből mecsünk egyet, mert ugye itt nyilván főleg itt az LMBTQ-s dolgokról van szó elsősorban, tehát hogy ott
ami
nem kellett
szerintem
volna.
Nem túl fontos a sportban.
Hát a sportban egyáltalán nem fontos, és én egyébként azt is gondolom, hogy valószínűleg, hogyha egyesével megkérdeznéd azokat, akik ott állnak a kapu mögött, akkor a legtöbb azt mondaná, hogy neki aztán az égvilágon semmi problémája ezzel nincs. Ebben én 100%-ig biztos vagyok. Úgyhogy igen, szóval, hogy nehéz kérdés ez persze. Ugye azzal együtt, hogy ugye az, hogy a nemzeti, tehát hogy a nemzet, tehát hogy a nemzetet vagy az ország összehozza a szurkolás, az tényleg egy nagyszerű dolog lenne, és ez például akkor nagyon feltűnő, ugye nyilván, amikor csapatsportokban a válogatott játszik, akkor nyilvánulnak meg ezek. De például nekem annyira érdekes azt megfigyelni, hogy a teniszben, ami az egyik legindividuálisabb sport, tehát ott tényleg az van, hogy az egyének versenyeznek, és az érdekes, és akkor szokott lenni ilyen Davis kupa, hogy azt országok játszak egymás ellen, és amikor mondjuk ott ugye a Nadalnak szurkol a másik kiemelkedő spanyol, vagy a svájciak játszanak, és egymásnak is szurkolnak, és a közönséget is olyan pluszt ad a közönségnek az, hogy most nem az egyéni sportoló játszik, hanem egy országnak a teniszválogatottja játszik. Ebből látszik, hogy mennyire meg, tehát a sava borsa az egésznek az, hogy itt most egy közösség vagyunk, és egy közösségnek szurkolunk, hogy ez mennyit tud hozzátenni a sporthoz, hogyha ugye nem lépjük át azt a határt, amikor meg már negatív megnyilvánulásokkal rekesztjük ki mondjuk az ellenfelet, vagy valaki mást. A mai beszélgetésnek a végére értünk. Nagyon köszönöm Tabi Norbertnek és Sőter Dávidnak, hogy a beszélgetőtársam volt. Köszönjük az EPEL Rádiónak, illetve az ELTE PPK-nak a technikai támogatást. Én Bukta Zsuzsanna vagyok, ma sajnos csak engem hallottatok, Debreceni Gergőnek jobbulást kívánunk. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk!